Egyszerűen csak ott hitelesen, vallásosan élni, ahol vagyunk.
Én ezt kívánom neked, hogy legyél egész életedben hiteles keresztény ember és hiteles lelki pásztor. Köszönöm szépen neked, Balázs, a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Lestál Balázs papnövendékkel Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Brüsszelben tárgyalást folytatott Alexander De Croo belga kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozó keretében a magyar miniszterelnök hivatalosan is átvette az Európai Tanács soros elnökségét a következő 6 hónapra. A megbeszélés után Orbán Viktor Sólyog Tamás köztársasági elnökkel együtt megtekintette a brüsszeli Magyar Ház nemrég felújított épületét, amely mostantól az elnökségi programok kiemelt helyszíne lesz. Orbán Viktor később Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével tárgyalt. Magyarország évvégéig tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét. Örményország és a kaukázusi régió stabilitásában érdekelt hazánk, ezért a soros EU elnökség idején arra törekszik, hogy erősítse a kapcsolatokat az Európai Unióval, mondta az MT-nek Jerevánból telefonon nyilatkozva a külgazdaság és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Tisztán hivatalos látogatásra érkezett az örmény fővárosba. Magyarország a Hungary Health programban újabb támogatást nyújt azoknak az örmény családoknak, amelyek a karabahi eszkaláció után települtek vissza oda. A Pannonia tehetségprogram támogatásával akár a világ top 100 egyetemének bármelyikén tanulhatnak fél vagy egy éven át teljes ösztöndíjjal a kimagaslóan tehetséges diákok, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Varga Bajusz Veronika ismertette, a felsőoktatás, a szak, illetve felnőttképzés és a fiatalokért való felelősségvállalás mostantól egy államtitkársághoz tartozik, mert, mint fogalmazott, a fiatalok sikere a nemzet sikere. Az uniós hitelterv július 1-ére 65%-os arányt ír elő a magyarországi tárolók töltöttségére, ezt azonban már májusra sikerült túlteljesíteni. A jelenleg több mint 5 milliárd köbméternyi földgázkészlet a teljes kapacitás 78%-át teszi ki, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Fogyasztás arányosan még jobb a helyzet, az 50%-os hazai mutató a harmadik legmagasabb Európában, több mint kétszeresen múlja felül az uniós átlagot. Ingyenesen juthatnak állami ingatlan vagyonhoz a kis települések a Magyar Falu program keretében, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az MT-vel. Gyopáros Alpár azt írta, ennek köszönhetően csaknem 1900 ingatlan került, mintegy 600 település tulajdonába, ezek nyilvántartási értéke csaknem 1 milliárd 700 millió forint. Az elmúlt időszak jogi szigorításai és a rendőri intézkedések nyomán fél év alatt 30%-kal csökkent az online csalások mértéke, ismertette a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A rendőrség által másfél éve felállított 300 fős, úgynevezett Kiber 300 csoport működésének köszönhetően 819 gyanúsítottat hallgattak ki, és közülük 114 személy letartóztatását rendelt el a bíróság, közölte Rétvári Bence. Augusztustól majd további olyan intézkedések várhatóak, amelyek hatékonyabbá teszik az online csalók felelősségre vonását, illetve megnehezítik a dolgukat. Az üzleti alapú szolgáltatás finanszírozó egészségbiztosítási szerződéssel, illetve az ilyen biztosítási védelemmel rendelkezők száma elérte a 947 ezret tavaly, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. A biztosítás által fedezett egészségügyi ellátások költsége pedig alig 20 milliárd forintról, csaknem 27 milliárdra nőtt egy év alatt. Az egészségbiztosításért már nem jár teljes körű adókedvezmény, de a bérjellegű juttatásokhoz képest jelentősen kedvezőbb adózású. Döntés született Carlo Acutis szenté avatásának ügyében. Ferenc pápa és bíborosai elfogadták a fiatal olasz fiú kánonba foglalását. A videójátékokkal és csodáival híressé vált fiú lesz a katolikus egyház első millennial, azaz Y generációs szentje. Az interneten végzett hitterjesztés miatt az Isten influencere becenevet elnyerő fiú 2006-ban leukémiában hunyt el, előtt azonban a katolikus egyház értékeinek megfelelő életet élt. A londoni születésű fiú 9 éves kora óta segített a szegényeknek Milánóban, minden zseppénzét a rászorulóknak adta, valamint szerény életet élt. Például csak egyetlen pár cipője volt, hogy többet segíthessen azoknak, akiknek kevesebb jutott. Rövid élete alatt létrehozott egy weboldalt, amelyen a világban végbe menő csodákat tartotta számon, az ő nevéhez pedig két csoda is fűződik. Végül az időjárásról, felhős lesz majd a folytatásban az ég, aztán napközben egyre nagyobb területen kisüt a nap, főként a keleti vármegyékben eshet az eső, sokfelé pedig a szél is megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok. Szép nyári nap.
Neoto Musical július 10-én az Egri Várban.
Örökzöld slágerek, buli, szórakozás.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Berzsenyi Dániel, a magyar Horácius. Ő az érzékeny óriás irodalmunkban. A mai előadás választ keres ezekre az elnevezésekre. Ha élet filozófiáját nézzük, akkor idézzünk a Horát című verséből. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl, s zuhogó patak. Berzsenyi a Vas megyei egyházas hegyén született 1776. május 7-én, régi középbirtokos nemesi családban. Édesapja ügyvéd volt, de inkább csak gazdálkodott. Már az apa is különc, komorságra hajlamos ember, mint később a fia, a magyar klasszicizmus legkiemelkedőbb lirikusa. Berzsenyi apja különös pedagógiai elveket vallott. A gyereket nem érdemes korán iskolával kínozni, helyette meg kell inkább erősödnie a legtermészetesebb szabad élet és szakadatlan gimnasztika által. Ő tanította meg az egyetlen gyermekét írni-olvasni és a mitológia ismeretére, szeretetére. 13 évesen került Berzsenyi Dániel a Soproni Evangélikus Líceumba megerősödve és túlkorosan. 1788-tól 7 éven át tanult itt, de az órákat elmulasztotta, fegyelmezetlennek és verekedősnek bizonyult. 1793-ban katonának áll Sopronban, de innen elmenekült. 1795-ben tanulmányait megszakította. Pedig rengeteget olvasott, jól ismerte a görög-római mitológiát, jól megtanult latinul és németül, és példaképe Horácius lett. Az apát felháborította a derékba tört iskolai pályafutás, és elmérgesedett a viszony a két dudás közt. A fiú Niklára költözött a soproni évek után a nagybátyjához, időnként pedig az apja mellett élt, de úgy vélekedett, hogy az ő háza számára Munkács a híres várbörtön volt. Ebből a várfogságból csak úgy szabadulhatott meg, hogy megnősült 1799-ben érdekből. Elvette Dokai Takács Zsuzsannát, aki akkor még csak 14 éves volt. Remekül gazdálkodott feleségével, hatalmas birtokán, de ő bort nem, csak vizet ivott. 1796-tól Berzsenyi titokban verseket írt, azonban mindenki előre rejtegette. Kazinczy Ferencnek ezt írta Berzsenyi Dániel 1809. március 12-én, ami a feleségemet illeti középszerű mindenben. 14 esztendős korában vettem el, egy ügyűségben találtam, és abból fel sem szabadítottam, mert e részben egy kevéssé napkeletiesen gondolkoztam. Ha a módi ruhák helyett jószágot szerzek, nem zúgolódik, hanem a gyertyavesztegetésért és firkálásért néha nagy panasza van ellenem. Tulajdonképpen ez is lett társtalanságának és szellemi magányának oka, melyet a nemesdömölki evangélikus lelkész Kis János, aki maga is költő volt, azzal oldott fel, hogy felfedezte Berzsenyi Dániel verseit és néhányat továbbított Kazincinak, aki így felelt levélben erre. Nyelved oly szép, oly nemes, hogy azt csodálni fogja a haza. A költő egyre inkább bezárkózott Niklára, száműzetése helyére. Csupán kétszer látogatta meg Pesten író barátait, és egyszer egy hetet töltött Bécsben. A vidéki földesúri létforma tehát szembe került a költői becsvágyjal, s ez tragikus feszültséget idézett elő nála. Amikor a magány, buskomorság, testi panaszokkal társult, elérte költsei tollának halálos szórása is. 1817-ben ugyanis olyan kritikát írt Berzsenyiről, amelyben tulajdonképpen dilettánsnak bélyegezte. Ez a recenzió a tudományos gyűjteményben jelent meg. Ekkor az érzékeny óriás elhallgatott. Évekig készült a sérelmek megtorlására, ezért költészettani és filozófiai tanulmányokba kezdett. Úgy sejtette, hogy Kazinczy sugalmazta a kritikát, ezért elhidegült tőle. Válaszát csak 1825-ben tudta megjelentetni, Észrevételek költsei recenziójára címmel. A Magyar Tudós Társaság azonban vidéki rendes taggá választotta őt 1833-ban. Tudományos munkákat írt, majd 1836. február 24-én rövid betegség után meghalt Niklán, a három gyermekes apa és művész. Költsei önvádtól teljes engesztelő gyászbeszédét Helmeczi Mihály olvasta fel az akadémián. Minden esetre felvetődik a műbírálatot író költő felelőssége, hiszen Berzsenyi ihletét ez fosztatta szét, ez a bántó kritika. Az érzékeny óriás, aki soproni időszakában 12 németet a várostavába hányt, akinek embert, asztalt, lovat átugrani semmiség volt, aki soha nem vetette meg a szebbik nemet, összeroppant egy írástól, s többé-kevésbé ebbe is halt bele. Holott nagyon egészségesen élt, és nevelte gyermekeit. Négy közül ugyan egy meghalt, de ő büszkén nyilatkozta, hogy italuk a víz, orvosságuk a szabad levegő, és a bajokra a legjobb a diéta és a mozgás. Berzsenyi Dániel szerelmi élete, ódái, elégiái. Ő ugyan elvette a 14 éves Dokai Takács Zsuzsannát, de nem tartotta feleségét megfelelő szellemi partnernek. Beleszeretett azonban Dokai Takács Juditba, korának rajongott költőnőjébe, akit kortársai a Magyar Szaffónak neveztek. Ő volt felesége unokatestvére. Berzsenyi a klasszicizmus és a romantika határán alkotott, és életmódja is kettős volt. Éjszakai költő lett, aki nappal kiválóan gazdálkodott, éjjel azonban Horácius verseit olvasta, ugyanakkor reggel felesége megrótta az úgynevezett gyertyavesztegetésért. A rideg valóság felőrölte az illúziókat, a költői ihletet, a magyar Horácius legnagyobb problémája az idő lett. Az idő, mely pillanatnyi, nem hagyja boldogulni az embert, mert elsuhan, mint a nyíl, s zuhogó patak. Berzsenyi Dániel ódái. Kazinczy kijelölte Berzsenyi számára az utat a válaszlevelében, melyet Kis Jánoshoz írt. Lelkére kötötte, hogy az ódák útjáról le ne térjen, s csodálta a poétában az ő szent hazafiságát, lantjának méltóságát. Berzsenyi erkölcsnemesítő szándékkal írta ódáit, Horácius parancsát követve. A magyarokhoz egy, 1810-re készülhetett el, kiérlelt, csiszolt műalkotás. Célja, mint a klasszicistáknak általában, a tanítás és a gyönyörködtetés. A költemény értékszembesítő és időszembesítő is, azaz a nemzeti múlt értékes, példaszerű, hősies, míg a jelen romlásnak indult, elpuhult, széthúzó és idegen majmoló. A dicső múlt nagysága zeng, Attila, Árpád, Hunyadi küzdelmeit idézve. A múlt ódai hangvételű megjelenítését azonban hangváltás követi a 13.-14. versszakban. Amikor a jelenről szól, akkor az elégikus hang, a lemondás, a rezignáció lép előtérbe. Berzsenyi azt a nézetet hangoztatta, mely szerint egy nemzetet csak a tiszta erkölcs tud fenntartani, mert amikor ez romlásnak indul, a nagyhatalmak időről időre leomlanak, mint Róma, Babilon és Kartágó. A romantika felé közeledő költő hiperbolát alkalmaz, olyan költői alakzatot, mely felnagyítja a valós arányokat, túloz, hogy megijesszen és elgondolkodásra, cselekvésre ösztönözzön, mint például vérzivatar, világot ostromló, vagy nemzeteket tapodó harag. Berzsenyi Dániel, a magyarokhoz. Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon? 800-oknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak. Ám bár ezerszer vaktüzetben véreidet magadat tiportad. Elszórja hiddel mostani vesznitét erkölcsöd, undok vipera fajzatok dúlják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva nézett. Nem ronthatott el tégedet egykoron a vad tatár kán Xerxeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze, a szent rokonvérbe feresztő visszavonás tüze közt megálltál. Mert régi erkölcs, spártai férfikar küzdött, s vezér lett Fergetegit között. Birkózva győztél, s herkulesként ércbuzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd a kevés tölgy, melyet az éjszaki szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre teríttetik. Így minden ország támasza talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút, szibarita, váz. letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt védfalából rak palotát heverőhelyének. Elődeinknek bajnoki köntösét, s nyelvét megúnván, rút idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki bápuha szíve tárgya. Ó, más magyar karmenköve villogott Attila véres harcai közt, midőn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapadó haragja, más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzője Árpád a Dunapartján, ó, más magyarral verte vissza nagy Hunyadink Mahomet hatalmát. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forró viszontság járma alatt nyögünk. Tündér szerencsénk kénye hányvet, játszva emel, s mosolyogva ver le. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ílion, a büszke Kartágó hatalma, Róma, s erős Babilon leomlott. A magyarokhoz kettő, ez is óda, de egyértelműen a jövőbe vetett hit szólal meg soraiban. Rövidebb költemény 1850 született a napóleoni háborúk hatására. Íme a Kodály Zoltán által 1936-ban megzenésített változat. Elégikó ódái a magyar Horácius eszmevilágát fejezik ki. Berzsenyi próbálta magára erőszakolni az antik költő nézeteit, élvezni a jelent és fegyelemmel fékezni a szenvedélyeket. Tehát Carpe diem és Aurea mediocritas, azaz élj a mának és arany középút elvét vallotta. Az Osztályrészem című elégiája azonban rejtett elégedetlenségről, folytott magányról szól. Ő csak Camoens-hoz, azaz a múzsához menekülhet, rideg sorsa elől. Mintha tudná, hogy hamarosan elhagyja majd a költői ihlet, melyet Kölcsey bántó kritikája fog okozni neki 1817-ben. Nem egyszer vágta a sarokba később tollát Kölcseyt szidva, amikor a versíráshoz fogott. Még olyan sorokat is mondott, melyeket csupán tartalmilag idézek, nem is néztem én ki annak a pimasznak semmi jót kamuti szeméből, amikor egy köteg nyekegő verset hozott hozzám. Úgy látszik, kölcsönös volt az ellenszenv. Berzsenyi Dániel, osztályrészem. Partra szállottam, levonom vitorlám, a szelek mérgét nemesen kiáltam. Sok karibdisz közt, sok ezer veszélyben izzad a orcám. Béke már részem, lekötöm hajómat, semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad öledbe a heves ifjút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homályin tíburi forrás. Van kies szőlőm, van arany kalásszal biztató földem, szeretett szabadság lakja hajlékom, kegyes istenimtől kérjek-e többet. Vessen a végzet, valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem, mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy velem, te szelíd kaműna. Itt is áldást hint kezed életemre, s a vadontájig kiderült virány lesz gyenge dalodra. Ez sem a Grönland örökös havára, ez sem a forró szerecsen homokra, ott meleg keblet fedez, ó kaműna, itt hűves ernyőd. Írta 1799 körül. A költő a családjával Niklára költözött, mégis kedélyén a reménytelenség uralkodott el. A falusi gazda életformája sehogyan sem fért össze a poétai álomvilággal. Alaptémája lett a mulandóság, a lélek kiégése, a magány. Erről szól a következő remek mű. Berzsenyi Dániel, a közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez az efír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem buggerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz. S tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatén néma homály borong, bíbor tirzuszain nem mosolyog gerezd, itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg, minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszon még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom, nem hozhatja fel az több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igészheti, Lollin barna szemöldöke. Írta 1804 és 8 között. Thank you. költő írt egy episztolát Vitkovics Mihályhoz, és abban érdekes elveket fogalmaz meg, ugyancsak Horácius nyomán. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás. S nem a világ jókat megtagadni, de józan ésszel vélekélni tudni, a bölcsességnek titka és jele. Maradj és perej te Pesten, s élj vidáman barátid édes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott, van annyi, mennyi kell, s ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízikórság szomját el nem oltja, minden dunáknak és tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk és lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged édes Miskán megkeres, az új zefírrel s első fülemilével, s veled csevegni és nevetni fog. Írta 1815-ben.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 14. részét halljátok.
A fekete sirály kitartóan repült a tenger felett. Minél északabbra jutottak, annál többször csillant meg alattuk egy-egy úszó jégsziget. Rumini egyáltalán nem fázott. A madártollai kellemes melegbe burkolták. Már jó pár órája hasították a levegőt, amikor a madár hirtelen lejjebb ereszkedett, és nagy kört írt le. Rumini rögtön tudta miért. Mélyen alattuk hadihajó úszott észak felé. Árbócán vígan lengett Zúzmara gyarmat zászlaja.
Beértük az egyik üldözőt. Tényleg a szélnél is sebesebben haladunk.
Hirtelen rettenetes dolog jutott az eszébe. Tubáknak megígérte, hogy 2 óra múlva visszatér a szélkirálynőre, azelőtt, hogy Negró is megérkezne a vásárlásból, és felfedezné, hogy eltűnt. A 2 óra már bőven letelt, és Rumini összeszoruló szívvel gondolt arra, milyen büntetést kap Tubák, ha kiderül, hogy engedte őt partra szállni.
Talán lesz annyi esze, hogy letagadja, és azt mondja, titokban szöktem el. Aj, de az sem jó. Ha az őr nem veszi észre, hogy valaki titokban elhagyja a hajót, akkor nem végezte rendesen a munkáját, és ugyanúgy megbüntethetik. Szegény Tubák, nagy bajba kevertelek.
A sirály folytatta útját észak felé. A következő 1 órában még 2 hadihajót láttak a tengeren. A rákászhajónak egyelőre nyoma sem volt, de a tenger egyre ijesztőbben festett. Szinte teljesen beborították már a jégtáblák.
Nem csodálnám, ha ilyen időben egyszerűen belefagyna a hajó a vízbe. Akkor aztán se ki, se be.
Újabb 1/2 órát repültek. A tenger egyre kevésbé fodrozódott. Rumini eleinte úgy vélte, hogy csak a szél csitult el. azért nem látja a hullámokat. De gyorsan rájött, hogy nem erről van szó. A tenger azért nem mozgott, mert be volt fagyva. Néhol látható volt egy-egy áramlat, ahol lassan, nehézkesen mozgott a víz, de többnyire csak az ezüstös jégpáncél csillogott a lemenő napfényében. A fekete sirály egyszer csak éles fordulatot tett és alábukott.
Mit látsz? Hol vannak?
Lent, mélyen alattuk, megpillantotta a negyedik hadihajót. A hajótestet szorosan közrefogta a jég, a hajó azonban nem állt. Nagyon lassan, keservesen, de haladt észak felé. A sirály még lejjebb ereszkedett. Rumini fentről jól látta, hogy a hajó orrát erősen megvasalták. Ez az éles, jégtörő vas repeszti fel az előttük befagyott tengerjegét. A hajót mindenütt ágyuk, fegyverek borították, és legalább 50 zúzmara törpe katona mozgott a fedélzeten. Rumini hamarosan megpillantotta, hová igyekszik a harci vitorlás. Messze előttük a jégfogságában vesztegelt ködvitéz édesapjának hajója. A kis rákászhajó teljesen rabul ejtette a jég, semerre sem tudott mozdulni. Hiába volt megvasalva a hajóorr, a kis testű, könnyű hajó nem boldogult a hatalmas, vastag jégpáncéllal. Rumini hátra nézett. A távolban halványan kirajzolódott a hadihajó alakja. Rumini tudta, hogy a zúzmara törpék a rákászhajó után merészkedtek a jégmezőbe, és azt is tudta, hogy ha egyszer elérik a kis vitorlást, a királyon és barátain nem lehet már segíteni.
Mennyi idő alatt érnek ide? Még egy egész napig tart az út a jégen át? Akkor van időnk segíteni. Ide mögé még felülhet valaki. Oda repülünk és egyenként kimentjük őket. Mindenkit elviszünk délkapuba. Értem, elfáradtál. És csak a síp gazdáját kell a hátadra venned. Rendben. Akkor mi tévők legyünk? Nem is rossz gondolat. Pihenjünk meg délkapuban. Jégvirág szerint a várúr hűséges alattvaló, és van sirály sípja is. Ő majd segít.
A sirály kiterjesztett szárnyakkal fordult dél felé. Hamarosan felderengett előttük a hegytetőre épült várkastély. A fekete madár egyenesen a torony felé repült.
Jó lenne, ha megtalálnám a várurat. Nem tudod a nevét? Ködvitéz mondta, de nem emlékszem rá. Ja, tényleg! Kapuvári Dér Dorián. Remélem segít nekünk.
A sirály körbe repült, hogy biztonságos leszálló helyet keressen. A vár ablakaiból több helyen is fény szűrődött ki, de ahhoz túl gyorsan repültek, hogy Rumini bepillancson az épületbe. Még egy kört írtak le a várfalak fölött, végül a sirály megtalálta a megfelelő helyet, a várudvar egyik eldugottabb épülete mellett ereszkedett le a földre.
Jó étvágyat, és köszönöm. Vigyázok magamra, ne félj. Ha megfújom a sípot, visszajössz? Akkor jó, ne menj túl messzire.
A sirály meglebbentette éjfekete szárnyait, és egy szempillantás múlva eltűnt. Már besötétedett. A madárnak árnyéka sem látszott a koron fekete égen. Az udvar túlsó oldalán három egymás melletti ablak világított. Rumini óvatosan a fény felé lopakodott. Az ablakhoz érve bekukucskált a szobába. Azaz csak bekukucskált volna, mert az ablakot vastag párarétek borította belülről. Megkocogtatta az üveget. Kicsit várt, aztán újra kopogott. Mintha bent egy árny közeledne. Az ablakon egyszerre ezüstös ujjak jelentek meg, és tenyérnyi helyen letörölték a párát. Aztán az ujjak gazdája a letisztított részhez hajolt, és kikukucskált rajta. Rumini megállapította, ilyen hosszú szempillája csak is egy lánynak lehet. Kicsit hátra lépett, hogy jobban láthassa az, aki bentről figyel. Igyekezett barátságosan mosolyogni. Integetett is az egyik mancsával, hogy egyértelmű legyen, szándékosan kopogott az üvegen. A lány végre megpillantotta Ruminit. Szeme hirtelen elkerekedett, ámultan bámult kifelé a lyukon. A kisegér mutogatni kezdett. Eljátszotta, hogy beszeretne menni. A lány felegyenesedett, öklével nagyobb lyukat törölt a párás ablakon, aztán újra kikukucskált. Rumini rendületlenül mutogatott. A
A lány megértette, de a fejét rázta szomorúan, mintha csak azt mondaná, szívesen beengednélek, de sajnos nem lehet. Rumini összekulcsolt mancsokkal ugrált az ablak előtt. A lány még közelebb hajolt, orra neki nyomódott az üvegnek. Egész furcsa volt így az arca. Ezüst fürtös haja a szemébe lógott. Bánatosan ingatta a fejét. Rumini bohóckodni kezdett. Kézen állt, cigánykereket vetett, még egy hátraszaltóval is megpróbálkozott, de a vastag kabátban nem sikerült. Hanyatt elterült a hóban. A lány nevetett. Rumini feltápászkodott, és a zsebébe nyúlt egy zsebkendőért. Keze megakadt a sirály sípban. Hirtelen ötlettől vezérelve előhúzta, és meglengette az ablak előtt. A lány ijedten bámult rá. Rumini szimpadias mozdulattal eltette a sípot. A lány felemelte az ujját, és intett, hogy várjon. Eltávolodott az ablaktól. Rumini már-már azt hitte, hogy az őrséget ment riasztani, amikor hirtelen fénygyulladt a szomszéd szoba ablakában. Az ablak feltárult, és megjelent benne a lány arca.
Add vissza azt a sípot!
Az enyém! Engedj be, beszélnem kell a várúrral, nagyon fontos!
A papám ilyenkor senkit sem fogad.
Muszáj! A király bajba került, segítenie kell.
A király?
Igen. Miklós király Zúzmara gyarmat ura. Meg akarják ölni. Az üldözők elől menekült a rákászhajón.
A lány hitetlenkedve nézett. Rumini megint elővette a sípot.
Látod? Ezt a király barátjától szereztem. Ő adta, hogy segítséget hívhassak, ha baj van.
A lány tanácstalanul nézett Ruminira és a kezében csillogó sípra.
Azt hittem, a papa sípját loptad el.
Nem, nem is ismerem a papád. Sosem jártam még itt. Viszont hamarosan megfagyok. Ha félsz tőlem, hívd az őröket, majd ők a papád elé vezetnek.
Neked van félnivalód. A papa nagy hirtelen haragú. Ha pedig az őrök találnak, meg bezárnak a tömlöcbe, mielőtt egy szót is szólhatnál.
Barátságos hely, nem mondom.
Aztán hirtelen Rumininak eszébe jutott valami. Lehet, hogy hamarabb célt ér, ha kicsit ráijeszt a lányra.
Akkor lesz csak igazán mérges a papát, ha azért ölik meg a királyt, mert te nem engedtél be engem.
A lány tényleg megijedt.
Képzeld csak el, mit fog szólni, ha kiderül, hogy itt volt a király futára segítséget kérni, és te hagytad az udvarban megfagyni.
Te a király futára vagy?
Hát, persze.
Gyere! De nagyon halkan, mert errefelé nem szeretik a hívatlan vendégeket.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 14. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
Mondjuk, 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 mindig csak.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban folytatja az imádság művészetéről szóló elmélkedését Szabó József atya, Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosa. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Az elmélkedésnek több fajtája van. A lényege mindegyiknek ugyanaz. Megismerem Krisztusnak az értékrendjét, gondolkodásmódját, az ő érzületét. Mit miért mond, miért adja parancsba, miért annyira fontos neki, miért kéri tőlem. Tehát megvizsgálom a saját értékrendemet. Én ebben hol tartok, hogyan látom, eddig hogyan cselekedtem. Egyáltalán értem-e azt, hogy Jézus mit akar mondani. És persze ez imádsággá válik, olvasom a Szentírást, kérem az Urat, mutassa meg nekem, hogy miért kell nekem megbocsátani, vagy miért kér tőlem igazságtalanságot, legalábbis én úgy élem meg. És amikor megértettem, akkor mindig a következő lépés, hogy a saját értékrendemet, vagy ahol tartok, azt igazítom Krisztusnak az értékrendjéhez. Először csak elméletben, imádságban, és persze kell, hogy az elmékedésnek legyen egy olyan gyümölcse, hogy most már a gyakorlatban is életté váltom az evangéliumot, a parancsokat, amelyeket Jézus elém élt, amit parancsba ad, amit kér tőlem, vagyis mindent, ami Krisztusi. Most egy új elmékedési módot szeretnék bemutatni, ez úgynevezett Sulpici módszer. Ennek a módszernek az alapgondolata és váza belül bíborostól való. Maga az elnevezés egy közösségben élő világi papoktól van, akiknek a társulata párizsi Saint-Sulpice plébánián alakult ki, innen a nevük, innen az imamúrnak is a neve. És ennek a módszernek az alapgondolat az, hogy az imádkozó embernek egyesülnie kell a megtestesült igével, hogy vele együtt bemutassa Istennek a köteles hódolatot, és kialakítsa magában Jézus Krisztus erényeit. Azonban annyira új vagy másabb a többi elmélkedéstől, hogy ebben az imában nagyon fontosak az érzelmek. Persze a többi elmélkedésben is előjön, mikor kevésbé, mikor jobban, de itt egy lényeges hangsúly van az emberi érzelmeken, a saját vágyaimon, és hogy azok hogyan visznek közelebb Krisztushoz. Ez az imamód három lényeges részből áll, az első az imádás, a második a közlés, a harmadik a közreműködés. Az első az imádás, például megnézem Jézus Krisztusnak egy erényét, ami nekem tetszik, vagy közel áll hozzám. Például megnézem azt, hogy ő hogyan szeretett, vagy például rácsodálkozok arra, hogy Jézus hogyan élte meg a szabadságát. Az emberek véleményével nem foglalkozott, szabad volt attól, hogy ki mit mond róla, ki mert állni a szegények, elesettek mellé, és nem foglalkozott azzal, hogy mit fognak szólni az emberek, nem elítélnek. Látszik, hogy egy óriási szabadsággal rendelkezett, és ezzel élte az életét. Voltak emberek, főleg a farizeusok, időnként ettől féltek is, hogy Jézus nekik is megmondja, amit gondol, vagy szembesíti őket a saját hazugságaikkal. Tehát például Jézusnek ez a szabadsága tetszik nekem. De lehet, hogy valakinek az, ahogy a Jézus imádkozik, és hogy Jézusnak milyen jó lehetett imádkozni, de szeretnék én is úgy imádkozni, olyan mélyen, olyan mély belső egyesüléssel az Atyával. Kinek mi az, ami fontos? Például most kiragadom a szabadságon, szeretnék olyan szabad lenni, mint Jézus. És elkezdem magamban szemlélni, nézni azokat az eseményeket, amikor Jézus kifejezi a szabadságát. Például kiűzi a kufárokat, tud haragudni, tudja szembesíteni az embereket, hogy ez az Istennek a háza. Itt nem lehet csak adni, venni, meg ilyen zsivvásárt rendezni, hanem ez arra szolgál ez a hely, hogy imádkozzunk, bemutassuk az imának az áldozatát, a hála áldozatát, és még akkor az ószövetségi áldozatokat. Vagy például Például tudott a gyengékhez oda menni, tudta szembesíteni a farizeusokat, de tudott sírni, tudott gyenge lenni, tudott aludni, tudott elesett lenni, elfogadni mások segítségét, vagyis egy óriási szabadság, ami Jézus jellemezte. És nézem Jézusban ezt a szabadságot, és itt fontos, hogy a vágyaimat is egyre jobban megmozgassa. Ez a de jó lenne nekem is ilyen, vagy milyen szép, hogy Jézus ezt megélte. És hogy elkezdem őt szemlélni, nézni, és közben a vágyak erősödnek bennem, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Tehát Jézusnak valamilyen erényét nézem, valami, ami ő megért, és számomra is fontos, és szeretnék olyan lenni. Mint amikor valaki példaképet keres. És ebben szeretnék majd az Úrhoz hasonlóvá válni. A következő lépés az imádás után a közdés, eznek pedig az a lényege, hogy most a saját életemben akarom átélni azt, hogy például hogy néz neki az, ha én ezt a szabadságot megélném. Persze ilyenkor még elmékedés szintjén élem meg ezt, tehát a gyakorlatban még lehet, hogy nem merek embereknek megmondani ezt és ezt, de hogy mi lenne akkor, ha én ezt a szabadságot megélném. Kinek mit mondanák például, és persze ez nem a bosszúállás jelent, hogy most akkor mindenkinek megmondom, és akkor rendet teszek, hanem hogy szabad vagyok emberek véleményétől. Tudok örülni az ellenségemnek, és tudom őt szeretni. Ha valami van, megmondom, azt is, ha valakit nagyon szeretek, de azt is, hogyha valaki bűnben van, őt is szembesítem vele, és hogy ebben a szabadságban tudok élni, és a szabadsággal együtt óriási öröm szabadul fel bennem. Meg óriási energiák is, hiszen a megkötözöttség, az egyfajta ilyen belső rabszolgaság rengeteg erőt elvisz. És elkezdem nézni magamban Jézusnak ezt az erényét, és erről elmélkedek. És a harmadik része az imának az úgynevezett közreműködés, ez pedig abban áll, hogy elhatározom, hogy most már nem csak úgymond elmélkedem róla erről az erényről, hanem hogy hogyan tudom ezt konkrétan életté váltani. Például mi kell hozzá, miben kell szabaddá válni, a gondolkodásmódomat hol kell átalakítani. Vagy például valaminek megmondani valamit, tulajdonképpen mitől félek én, és mi van akkor, ha megharagszik. De melyik a nagyobb dolog? Az, hogy valaki megharagszik, és nehogy megbántsam őt, vagy az én szabadságom az, hogy örömmel tudjak élni, hogy tudjak jól szeretni, szabad lenni mindenben, hogy melyik ér többet. Tehát előjönnek azért ilyen egzisztenciális kérdések, mert persze sok beidegződés, amit már lehet, hogy évtizedek óta éltünk, és most már nehéz ebből kilépni. Az egész imádság azon az igazságon alapszik, hogy Krisztusba vagyunk beoltva, és ezért az ő érzelmeit, gondolatait és erényeit akarjuk magunkba átültetni. Vagy Jézus, tehát így nem egy külső idegen valaki, egy Isten, aki ott van fent a mennyekben, hanem aki emberré lett. Sorsközösséget vállalt velem, ugyanazt éli át, mint én. És ezért az ő érzelmei, az én érzelmeimmel összecsengenek, hiszen ő is valóságos, Isten is valóságos ember. És én ezt a valóságos emberi részt, ezt meg tudom élni, és ő is együtt tudott velünk érezni. Őt is érték kísértések, őt is bántották, elutasították, nem értették meg, meg akarták ölni, le akarták járatni, csapdába akarták csalni, mindent elkövettek vele, amiket időnként én is megtapasztalok a saját életemben. És ebből indulok ki, hogy a megtestesülés által Krisztussal egy egységben vagyunk. Belé vagyok beoltva, mint a szőlőtő és a szőlővessző, és hogy Jézusnak az erényei, ezek nem egy külső idegen erények, amik számomra elérhetetlen, hanem olyan, ami bennem is bennem van. És ezeket a vágyakat felerősítem, és hiszek abban, és persze itt kell a hit meg az imádság, hogy ezek az erények számomra is megélhetők, sőt, fontos, hogy megéljem, hogyha Krisztust akarom valóban az egész életemben követni. Ez a fajta imádság hangsúlyozza a kegyelmet. Tehát, hogy az Isten segítségével érhető el, de persze főleg itt a harmadik pontban nagy szerepe van annak is, hogy nekem is meg kell tennem a részemet. Tehát a saját elhatározásomnak és akaratomnak. Ebben a módszerben nagy szerepe van az érzelmeknek is. hiszen az imádással kezdődik. Tehát így rácsodálkozok, és ezt a kifejezést használom, hogy elkezdem élvezni azt a szépséget, azt az erényt, ami Jézus Krisztusban van. És szeretném én is megélni, szeretnék én is ilyen lenni. És utána pedig beépítem a saját életembe. Tehát itt nem abból indulok ki, hogy Jézus azt parancsolta, nekem meg ha jó esik, hanem azt meg kell élni, itt mese nincs. Hanem én csodálkozok rá Jézusra, én akarok olyan lenni, mint ő, tehát a saját vágyaimból indulok ki, amit igazából az Isten oltott belém, de ebből indulok ki, ezért sokkal könnyebb úgymond követni Jézus, mert nem valamit meg kell tenni, mert az Úr azt mondta és parancsba adta, hanem én akarok olyan lenni, de jó lenne úgy imádkozni, olyan szabadnak lenni, úgy szeretni, mint ahogy Jézus. Élvezni azt az örömet, hogy a mennyi atyával együtt lehet, és bármilyen erények és érzelmek is előjönnek. Ez a Sulpici módszernek a lényege, ez a három lépés, igazából fontos az én kreativitásom is, de mindenképpen a vágyaimból induljak ki, és higgyem el azt, hogy a megtestesülés óta ezek az erények számomra is elérhetőek, és Jézus minden kegyelmet megad hozzá, egyrészt, hogy ezek a vágyak felerősödjenek bennem, és utána az is, hogy a saját életemben ezt valóban konkrétan meg tudjam élni.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban az imádság művészetéről elmélkedett Szabó József atya, Miskolc diósgyőri, római katolikus egyházközség plébánosa. A műsort Grunda János szerkesztette.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a